egy rendkívüli személyiség, rendkívüli életpályája, és ebből kifolyólag valószínűleg rendkívüli hagyatéka következik. Hegyi Katalin irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa fog beszélni Szentkuti Miklós hagyatékáról. Ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Szentkuti nem csak írni szeretett nagyon, hanem nagyon élvezetesen mesélt is, és ugye valószínű, hogy nagyon sokan ismerik a Kapdevó Lóránttal folytatott interjúfüzérnek a kiadott változatát, ami rendkívül szórakoztató, és az jutott eszembe, hogy talán szerencsés helyzetben van a hagyatékot kezelő irodalmár, mert hogy ezeket a frivol és hitvalló történeteket közbe-közbe olvashatja, és talán ez a monoton, nagyon nagy kitartást kívánó munkát is talán megkönnyíti. Ez egy kérdés is egyben. Kérem, tartsa meg előadást!
Jó napot kívánok mindenkinek! Úgy gondolom, hogy úgy, hogy beszélek, vagy szóval, hogy 5-6 percig beszélek szabadon, és utána elkezdem a képeket vetíteni, és akkor ahhoz fűzök gondolatokat, mert úgy gondolom, hogy így tudom megoldani ezt a kettős helyzetet, hogy odaforduljak és beszéljek is. Szóval valóban én a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozom 1982. április 15-e óta, és az első találkozásom a múzeumban pont Szentkuti Miklóssal volt. Személyes volt a találkozásom, mert akkor, amikor Kapdevó Lóránt készítette az interjút, ami Frivolitások és hitvallások címmel jelent meg hatalmas kötetben, akkor én azért mentem oda Kapdevó Lóránttal, mert én kezeltem a magnót, én cseréltem a hangszalagokat, és így tovább. Tehát ilyen kisegítő voltam, de nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy Szentkuti azt írta, hogy Hegyi Katalin a hangtár lepkeszárnyú kincstárnoka, mert akkor még vékony voltam. Úgyhogy szóval ez nagyon-nagyon kellemes élmény volt, és egy nagyon nagy elköteleződést jelentett számomra. Én úgy mentem hozzá, hogy semmit nem olvastam tőle, azt se tudtam, hogy eszik-e vagy isszák Szentkuti Miklóst, és mivel én egy őszinte ember vagyok, ezt kapásból be is vallottam, és ő ettől függetlenül engem ugyanolyan nagy becsben tartott, mint a nagy tudósokat, és ez engem már szintén levett a lábamról. Az lett ennek az egésznek a vége, hogy az egyetemi kiegészítő szakomon belőle írtam a szakdolgozatomat, amit pedig ő tartott egy roppant nagy dolognak, mert ugye ő nem az a különösebben támogatott írók közé tartozott abban az időben sem, tehát ez 83, és nagyon boldog volt, hogy szakdolgozati témának őt elfogadták. Úgyhogy onnan datálódik a kapcsolatunk, hetente kétszer mentünk hozzá, és később én továbbra is följártam hozzá, mert Szentkuti Miklós könyvtárát rendeztük a kutatónapomon, arra használtam, hogy az ő könyvtárát rendezzük. Úgyhogy a személyes kapcsolódás is megvolt, és ennek a kapcsolatnak és a Petőfi Irodalmi Múzeummal való jó viszonyának köszönhető, hogy úgy döntött, hogy hozzánk adja a kéziratos hagyatékát, és mivel akkor én már nem a hangtárban dolgoztam, hanem a kézirattárban, így rám esett a választás, hogy én dolgozzam föl az ő hagyatékát. Ez gyakorlatilag meghatározta a szakmai pályafutásomnak az egyharmadát, a másik kétharmad Móricz Zsigmonddal és Addy Endrével kapcsolatos hát kutatásaim vagy hagyatékgondozói tevékenységem. Úgyhogy szeretném rögtön elmondani, még magamról beszélve, és utána ígérem, hogy csak Szentkuti lesz. Tehát, hogy én irodalmi muzeológus vagyok, nem irodalomtörténész és nem levéltáros, viszont a kéziratok feldolgozásában elég nagy tapasztalatra tettem szert. Úgy kezdtem kézirattárosi pályafutásomat, hogy Móricz Zsigmond kéziratos hagyatékát dolgoztuk föl. 4-5-en voltunk váltakozva, ebből 3 ember volt a stabil, az egyik én, és egy nagyon nagy élmény volt számomra, hogy 300 doboznyi kéziratot kell rendeznünk, és szálanként raktuk össze a pillangó kézirattától kezdve az egyéb regényeket, és a levelezés is hatalmas, hogy mondjam, hatalmas munka volt, és nagyon élveztem, és utána bejött hozzánk mondjuk a Móricz Zsigmond hagyaték 300 kézirattári doboz, és ezek után bekerült hozzánk Szentkuti Miklós hagyatéka, ami 200 doboz volt, és oda én egyedül maradtam. És ez az egyedül maradás, ez egyfelől nagyon izgalmas volt számomra, másfelől pedig nem láttam a végét a dolognak, és ez körülbelül így is van, hogy körülbelül 10 évig dolgoztam föl, vagy Szentkuti Miklós hagyatékát, viszont el lehet mondani, hogy most már szépen kutatható mindenki számára, és most már az egészen kicsi maradék részeket egy kolléganőmnek adtam át, aki még a maradék dolgokkal foglalkozik, néha megkérdez engem, de ezek már csak ilyen kis szorvány dolgok. Az irodalmi muzeológusságot azzal tudom a leginkább bemutatni, hogy amikor Móri Zsigmond hagyatékát dolgoztuk föl, akkor ugye leveleket is olvastunk, műveket is olvastunk, sok mindennel találkoztunk, és többek között megismertem a Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményét is, tehát a kézirattárból kitekintve láttam a művészeti tár, relikviatár, könyvtárnak a Móri Zsigmondra eső hagyaték részét, és én ugye azt olvastam egy 1914-es Móricz levélben, hogy ő nagyon büszkén mondja, hogy ő most jelentkezett önkéntesnek, önkéntes haditudósítónak az első világháborúban, ezért csináltat magának egy csizmát, egy bőrcsizmát, és nagyobbra fogja csinálni, mint a lába, mert abba bele kell tekerni még a kapcát, hogy télen ne fázzon, és így tovább. Majd a fotótárban láttam, hogy ott van Móri Zsigmondon ez a csizma, majd láttam, hogy a riportjáró körútjai időszakában is ebben a csizmában mászkál, és utána még azt is láttam egy fényképen, hogy 1942-ben a Hortobágyon is le van fényképezve, és ott is ez a csizma van rajta. Ugye akkor ismerjük a riportjait, hogy milyen irdatlan mennyiségű riportot írt, 4 vaskos kötet lehetne belőle, de csak az első 2 vaskos kötet jelent meg. Tehát a 30-as években kelettől kezdődő riportjai még nincsenek is kiadva, és hát irdatlan mennyiséget gyalogolt, és a Gyalogolni jó című eszéje is ott van, ugye, amit ismerünk, vagy írása. Úgyhogy akkor, amikor ezt a csizmát megláttam, rögtön úgy éreztem, hogy ez Móri Zsigmond kultikus tárgya, hogy ez 2 lábbal áll a földön, sokat gyalogol, a valóságot akarja megismerni, és hogy mennyi mindent el lehet mondani egy csoportnak, gyerekeknek ezzel a csizmával kapcsolatban. Csak gondoljuk végig például azt, hogy nem minden író rajongott az első világháború megindulásánál a háborúért, de van olyan író, aki rajongott, akkor erről el lehet beszélgetni. Utána el lehet mondani a kapca fogalmát, mert Móri Zsigmond 162 centi volt, ekkora a csizma, miért volt akkora a csizma, rögtön beszélhetünk a kapcáról, utána, hogyha már arról beszélgettünk, akkor el lehet mondani a riportjáró körútjait, meg lehet mutatni Nagy Magyarország térképén, hogy hány helyen volt, és ezek szépen be vannak jelölve. Ha már erről beszélünk, akkor a kortárs irodalomról is lehet beszélni, mert a szintén nagyon korán meghalt Nagy Attila Kristóf, aki a viaduknál 31 néhány éves korában 3 gyereket maga után hagyva motorbaleset áldozata lett, de a maga korában az underground rockzenekartól kezdve a szépirodalmon keresztül mindenben egy kiemelkedő tehetség volt. Ugye egyszer, amikor a tévét hallgattam, vagy néztem, a Duna TV-n ment egy angyalföldi 90-es évek eleje, egy angyalföldi riport film a szegénységről, és arra lettem figyelmes, hogy milyen gyönyörű szöveget mond a narrátor, és hát akár milyen fáradt voltam, jó késő időpontban megy, mint minden jó műsor, és vártam, és a végén kiderült, hogy a narrátor Móri Zsigmond 30-as években írott angyalföldi riportjainak a szövegét mondta a 90-es években, és teljesen rímelt a 90-es évek angyalföldi nyomorára a 30-as években keletkezett Móri szöveg, és ezt a műsort Nagy Attila Kristóf állította össze és szerkesztette, tehát a kortárs irodalomnak egy nagy reményű tehetsége, úgyhogy akkor itt ezt is el lehet mondani, ugye a gyerekeknek, és emlékezhetünk Nagy Attila Kristófra is, és ezek után beszélhetünk a 42-es hortobágyi fényképről, és akkor el lehet mondani, hogy azt a csizmát bizony nem a fogyasztói társadalom számára készítették, hanem ez kitartott 14-től 42-ig ilyen iszonyatos nagy strapának kitéve. Úgyhogy ezt csak azt szeretném ezzel elmondani, hogy azzal, hogy Móri Zsigmond kézirattos hagyatékát feldolgoztuk, és ott az apróságokra is figyeltünk, A végén, mivel kiállítást is kell csinálnunk, eljutok odáig, hogy egy tárgyról nagyon sokrétűen tudunk beszélni a fiataloknak, idősebbeknek, hát aki oda jön és meg szeretné nézni azt a kiállítást. Tehát ezzel tulajdonképpen az irodalmi muzeológia lényegét is elmondtam. És épp ezért mindig úgy érzem, hogy ha Szentkuti Miklósról kell beszélnem, hogy nagyon egyszerű szó vagy kifejezés, nem vagyok méltó. Szóval való igaz, hogy nem vagyok méltó Szentkuti Miklós szellemi magaslatainak a megjárásához. Ugyanakkor a hagyatékát, a gondolatait olyan mértékben ismerem, a műveit elolvasom és élvezem, mert annyit tudok róla, hogy most már élvezettel tudom olvasni Szentkuti Miklós Pré című regényét is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy akármennyire is nem vagyok méltó, abból a szempontból talán igen, hogy egy irodalmi múzeum, vagy egyáltalán egy múzeumnak ugye a gyűjteményezés, a megőrzés és a bemutatása feladata, és ebből én a bemutatást, vagy hogy mondjam, a feldolgozást, megőrzést és a bemutatást is hát meg tudom tenni, és ráhagyom az irodalom elmélettel, irodalom történettel foglalkozóknak, egyetemi tanároknak azt a tisztet, hogy Szentkuti Miklós sokrétű intellektuális működését tovább gondolva foglalkozzanak vele. Sajnos kevesen vannak, de hát mindegy. Itt rögtön látjuk Szentkuti Pfisterer Miklós aláírását, a két csillag is nagyon jellemző a kézirataiban, szinte mondhatnám, hogy ez egy biztosíték arra, hogy ott van ez a csillag, akkor ő írta alá, és nem utánozta valaki az aláírását. Ez olyan, mint a Ady Endre vers címei alatt, minden szó alatt van két kis vonal, hát Szentkutinak ez a védjegye. A sírjánál is ez volt a kérése, hogy arra a fakeresztre írják ki a polgári nevét is. A Pfisterer család az egy osztrák származású nemesi család volt, akik már az 1800-as években ugye Budapesten éltek, és színházat alapítottak, és így tovább, ezt nem mondom el, mert megírtam, és azt el lehet olvasni máshol. Csak úgy mondom, hogy nem véletlenül volt büszke erre a Pfisterer családra. A Szentkuti nevet pedig írói névként vette föl, mert Vajtó László azt mondta, hogy aki ilyen tehetséges és írni akar, Pfisterer néven nem írhat, úgyhogy keressen magának egy jó nevet, és akkor Szentkuti ment észak felé Budapestről a térkép, és a Szentkut, ez pont jó lesz, és akkor így lett ő Szentkuti, de a Pfisterer nemesi származás miatt ő THY-nal ajándékozta meg a felvett nevét is. Itt látjuk, hogy ugye a hagyatékban volt ez az újság lapkivágat, és hát ez a kezdetben ugye azt hiszi az ember, hogy nem tud mit kezdeni vele, aztán kiderül, hogy ő nem más, mint Arsdorf Pfisterer, az az ős, aki Svoboda Angéla színésznőt vette feleségül, itt vannak együtt lefényképezve. Ez a német nyelvű újságcikk éppen a haláláról számol be, mármint Arsdorf Pfisterer haláláról, úgyhogy ő volt az, aki a budai nyári színkört működtette, megvette, és átadta a magyar színtársulatnak hetente két alkalommal, hogy magyar nyelven játsszák a... Ez így jó? Jó. Na igen, ez a következő kép. Ezt tulajdonképpen direkt összeraktam egy csomó mindent, itt rátérhetünk arra, amit tegnap mondott Mészáros kollégám, hogy egy jegy is, egy kis bármi lehet értékes. Ezt tulajdonképpen azért gondoltam így egybegyűjtögetni és összerakni. Ez a Szentkutinak az első komoly utazásával kapcsolatos. A szentévi zarándoklatra elmentek Rómába, illetve Olaszországba édesapjával 1925-ben, sőt édesanyja is elment velük. Ez volt az ő első olyan útja, amire már diákként úgy készült, hogy mindent előre elolvasott, mindennel tisztában volt, úgyhogy fiatalkora ellenére gyakorlatilag idegen vezetőként működött ez alatt az út alatt, és mindent eltett, tehát ez az öndokumentálás, ez egy őrült szenvedélye volt, nem tudott mást elképzelni, hogy mindent, ahol járt, amit csinált, azt megőrzi, elteszi, lefényképezi, megírja, azért olyan hatalmas a napló folyama, mert ez neki egy rendkívül fontos dolog volt ahhoz, hogy a saját életét valóságként élje meg, és itt két mondatot olvasok fel, amit ő írt. Azt írja, hogy szeretem a széljegyzetek szerénységét, máskor meg az öntépő vallomás vagy gyónás erejét, úgyhogy az egész hagyatékban tulajdonképpen ezzel találkozom. Vagy például a fotókkal kapcsolatban írja, ha fénykép van, ha napló van, akkor kap testet minden, amit leírás kép nélkül illanónak, megfoghatatlannak érzek. Tehát ezzel tulajdonképpen csak illusztrálni szerettem volna azt, hogy miért ilyen a hagyatéka. Itt egy másik ugyanez, de ott látjuk azt a kis kék iratot, ahol napra pontosan leírja, hogy mikor, melyik nap, melyik városban voltak Olaszországban. Ez pedig egy Szent Kuti Miklós rajz, nagyon szeretett rajzolni, ilyen színes és absztrakt rajzokat készített, és a korai időszakban a naplóit is ezekrehez a rajzokhoz írta, tehát ez egy 1929, nem tudom elolvasni mikor, mert nem látok már, szóval napló feljegyzés, úgyhogy ez egy Szentkuti rajz, amiből nagyon sok van, és szerintem nagyon érdekesek. Mindig azt szeretnénk csinálni írók rajzaiból kiállítást, ami talán egyszer majd bekövetkezik, és akkor Szentkuti Miklós rajzai is egy része lehetne ennek. Egyébként amikor 2008-ban a 100. születésnapját ünnepelte a Petőfi Irodalmi Múzeum, és én készítettem a kiállítást Paragi Márti kolléganőmmel, akkor a rajzaiból is egy jelentős részt bemutatunk. Na, a Szentkuti Miklósra jellemző a következő történet is, amit nem tudok megállni, hogy el ne meséljem. Ugye látjuk itt ezt a Marion Douglas nevezetű hölgyet. Megjegyzem, hogy Szentkuti Miklós lányát Marionnak hívják, csak később állt össze bennem, hogy miért Marion. Hát azért, mert ez a szép nő már 28-tól kezdve Szentkuti Miklós zsebében volt. Magával hordozgatta állandóan. Amikor édesapjával Angliában, Londonban voltak, akkor egy újságárusnál meglátta a Theatre and Film című lapnak a címoldalát, és rajta ezt a szép nőt, és mindig magánál volt ez a kép, és 1934-re, mire megjelent a Pré című regénye, ez a hölgy lett a Pré című regénynek a főszereplője, Litris néven, ugye Leatrice, de ezt azért mondtam most, ahogy írja, mert egyébként ő mondta, hogy nem Leatrice, meg semmi Dante, isteni színjáték, meg semmi ilyen, nem, de egyébként, ha akarjuk, értelmezzük úgy, azt mondta, hogy ő Litris, mert egy angol hölgy, én pedig azóta is szeretném Marion Douglas-t megkeresni, vagy a leszármazottait legalábbis, hogy megmondjam, hogy egy közép-kelet-európai írónak a hatalmas regény folyamának a főszereplője lett az édesanyjuk anélkül, hogy erről tudnának, ha egyáltalán vannak leszármazottai. Na most itt nem tudom megmutatni a leírását, ami a Prében van, ennek a képnek, ennek a hölgynek a leírását, de nyomtatott oldalban több mint egy, a Pré formátuma az ilyen volt eredetileg. Több mint egy oldal csak a hajáról szól. És akkor másfél oldal a szeméről, és akkor így haladunk. Úgyhogy négy kemény oldal, most ebből én ezt úgy csináltam meg a kiállítás megnyitó, hogy meghúztam, és csak másfél oldalt engedtem felolvasni, mert gondoltam, hogy nem akad ember, aki ezt végigolvassa, de a kép ismeretében már szívesebben végigolvassa az ember azt a precíz, pontos leírását a hullámoknak, és így tovább, amit Szentkuti Miklós megírt, és látjuk ugye, hogy oda is írta a Pré és Litris és itt tovább mindent a kép köré, ezt azóta a képet restauráltattuk, mert tényleg a zsebébe hordta, és totál szét volt szakadva, és itt tovább. Úgyhogy ezt a képet azért mutattam meg, hogy mindenki tudja, hogyha a Pré a kezébe kerül, hogy ez a hölgy volt az ihlető, legalábbis a külső leírásban. És itt pedig a Prének az egyik kézirat oldalát mutatom meg. Kezdetekben nagyon sokat javított a regény kézirataiban, aztán ahogy idősödött egyre, hogy mondjam, stabilabban kialakította a stílusát, már nem jellemző rá ez a sok javítás, és itt pedig egy másik oldalt csak azért mutatok, mert itt már belelendült, és akkor már bátrabban írta a szöveget, és nincs annyi javítás. És itt pedig a kézirat kötegnek csak az első részét látjuk, a Pré című regény ennél sokkal terjedelmesebb, amiért megmutatom, hogy amikor én ezt rendeztem, akkor a akkor a gémkapcsokat kicseréltem műanyag gémkapcsokra, azóta már átcseréltük rozsdamentesre, mert a műanyagok is eltörnek, tehát az idő vasfoga az nem segít ezen. Viszont amiért a gémkapcsokat megtartottam, az nem feltétlenül, mert össze tudtam volna rakni gémkapcsok nélkül, csak hogy én olvastam, hogy Szentkuti Miklós az egyik szerelmének, Herz Máriának azt mondta, hogy jaj, nagyon-nagyon komoly problémák lesznek, mert nincsen tagolva a pré, nincsen bekezdés benne, nincsen fejezet benne, és hogy akkor nincsen szerkezete, mi lesz. És erre azt mondta Herz Mária, aki a Pré címűnek a regénynek a tartalom, nem tartalomjegyzékét, hanem tartalommutatóját készítette, hogy dehogy nincsen hát a gémkapcsok a szerkezete. És akkor úgy gondoltam, hogy a gémkapcsokat ugye az örökké valóságnak meg kell őrizni, és hát ez az első kézirat köteg a Préből. És egyébként ezt nagyon szeretném elmondani, most már azóta más is mondja, nem csak én, mert én nem értek hozzá, hogy mondjuk azért James Joyce Ulysses-ét az egész világon tiszteljük és becsüljük, a Proustnak az eltűnt időnyomában ugyanez van, hogy az egész világon elismerjük, tiszteljük. Muzinnak a Tulajdonságok nélküli ember ugye Ausztriában egy menő mű, vagy az egész világon menő, és Szentkuti Miklós préje nem tudja átütni azt a, hogy mondjam, regény prózaírás újítás, hogy mondjam, nem is tudom, szóval azt az inger küszöböt, hogy a magyarok azt mondják, hogy igen, Szentkuti Miklós préje az a kísérleti regény, ami a 19. századi nagy regényt megszünteti, és a 20. századi új regénytípusnak, vagy regény műfajnak az egyik kísérlete. Méghozzá nem mondhatnám azt, hogy nem sikeres kísérlete. Szoktuk mondani, hogy Proustnak az emlékezés, Ulyssesnél az időbontás, hát Szentkuti Miklósnál szerintem az asszociációk sora az, ami nagyon érdekes, és hogyha úgy olvassuk, hogy csak bekezdésenként, akkor is mond valamit. Tehát nem kell ezt előről végig olvasni, de érdemes azért belenézni, főleg felnőttebb fejjel. Hát ezt pedig azért teszem ide, mert Szentkuti Miklósról kevesen tudjuk, hogy befejezem, igen, hogy tanár volt, méghozzá nagyon jó tanár volt, és a diákok készítettek róla, mivel 2 méter magas volt, mindenféle karikatúrát, és úgy gondolom, hogy ezek a karikatúrák azért jelzik azt, hogy szerették, és jó tanár volt, és nagyon sok visszaemlékezésünk van erről. Itt pedig már ugye 68-84-es dátumokat látunk, mind a diákjairól írott feljegyzések vannak ezen a könyvön körbe. Itt pedig óravázlatokat, tanmaneteket látunk, ebből 4 kézirattári dobozunk van, ami elég nagy mennyiség. Ezeket végig lapoztam és meglepődve vettem észre 1951-ből olyan olyan napszerű feljegyzéseket, amiben a félelmeiről ír, a fekete autóról ír, a kitelepítéstől fél, és hosszan ír erről, ott benne az óravázlatok közé rejtve. Itt pedig hát akartam, hogy lássuk azt a könyvtárat, ami hatalmas gyűjtemény és egyedi, és azért olyan különleges, mert mindig azt nyilatkozza, hogy a naplókkal együtt érvényes a könyvtár, mert láttuk, hogy micsoda széljegyzeteket ír. Paragi Márta kolléganőm csinált ebből egy ilyen kis füzetet, 12 000 kötetet számba vettek, címre írták, és így tovább rendesen, és külön kezelte értelemszerűen a feljegyzésekkel, széljegyzetekkel bíró köteteket. Itt van az interdisziplinaritás, mert itt a fizikától kezdve a matematikán keresztül mindenféle könyvet találunk, ugyanis nem csak az irodalom érdekelte Szentkutit és a művészetek, hanem a természettudományok is méghozzá nagyon komolyan. Itt a naplói kötetei látszódnak az ő lakásában, amit aztán a Petőfi Irodalmi Múzeumban adott, és mi zároltuk. Lehet látni, hogy papírragasztó szalagokkal leragasztottuk a dobozokat, és ezt lepecsételtük, aláírta a múzeum igazgatója és Szentkuti saját maga. Úgyhogy ezt nem lehetett fölbontani, 2013-ban felbonthattuk az 1949-ig írott naplódobozokat, 60 doboz naplónk van, ebből csak 6-ot bonthattunk föl, sajnos, mert a többit azt mind 49 után írta. Itt Dolikát látjuk, a feleségét, itt a Dolikának ő választott egy kínai vázamintát, hogy Dolika olyan, mint ez a kínai vázaminta. akkor itt lehet látni Dollikának a házi cédulákat, ebből körülbelül 2000 van, nem volt szívem kidobni, mert ez a házi cédula, ez egy rendkívül fontos dolog volt náluk. Itt Szentkuti Miklós egyik szerelme, Rudas Betta, Rudas Erzsébet, Hargai Schiller Pálnak volt korábban a felesége, mindegy, de Laub Jucinak a fotója. Szeretném megmondani, hogy 2000 fotóból rengeteg nagyon értékes fénykép van, már úgy értem, hogy maguk a fotósok is nagyon nevesek. Itt nem megy, mert már le vagyok tiltva? Nem. Megpróbálom. Hát már végére jutottam, nem baj, mindjárt megmutatom. Ezt, jó, mindegy. Annyit azért még szeretnék elmondani. Ezt a Gánti Krisztust, amit itt Szentkutinál tudnék elképzelni kultikus tárgynak, 50-es években Gáncon járt, és ahogy rugdalta a földet, egyszer csak egy fa Krisztusra talált, amelyiknek ugye nem volt meg a keresztje, csak maga a test, és ezt fölvette, letisztogatta, és ez mindig nála volt, és ez a lakásában volt, van így elhelyezve, és ezt lefényképeztük. Úgyhogy ha írókhoz kéne valami kultikus tárgyat választani, biztos, hogy így választanék. Ezt csak azért szeretném megmutatni, mert az előbb mutattam Bettát, azt a szép hölgyet, akinek szintén választott egy kínai vázát, és ott utána láttuk Jordán Adélt egy ruhában. Én Szentkuti Miklósnak csináltam, hogy népszerűsítsem egy divatbemutatót, 7 divattervező, 7 színésznek, 7 kínai vázára tervezett ruhát. Tehát az volt a divatbemutató lényege, és ezzel befejezem, hogy a 7 szerelem ruha leírások alapján és a kínai váza leírása alapján legyen megjelenítve. Kiválasztottam 7 színésznőt, akit úgy éreztem, hogy alkalmas annak a személynek a megjelenítésére. 7 divattervezőt választott a Moholy Nagy Művészeti Egyetemnek a divattanszékén dolgozó kolléga, vagy tanszékvezető, és csak a kínai váza képét látták, annak a leírását és a színésznőt. És akkor ebből kellett nekik ruhát alkotni, és Kulka János volt Szentkuti Miklós, és akkor elmondtam én prózai módon a valós történetet, Kulka János elmondta a szépirodalmi megfogalmazását, jellemzését ezeknek a szerelmeknek és személyeknek, és ezzel próbáltam népszerűsíteni Szentkuti Miklóst, amit annyira sikerült, hogy ennek örömére ugye előtte a kiállítást mutattam meg, és ilyen tömeg volt a kiállításban, és utána jöttek a divatbemutatóra, és csak hogy a divatbemutató nem csizma az asztalon a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Annyit szeretnék elmondani, hogy Szentkuti Miklós azt mondta, hogy a női divat olyan a 20. századnak, mint a gótikának a katedrális, a 19. századnak a regény. Úgyhogy akkor maradjunk ebben, hogy a divat az egy művészeti ág, és Szentkuti Miklós ezzel jellemezte a nő alakjait, és én ezt meglovagolva próbáltam őt a Petőfi Irodalmi Múzeumban népszerűsíteni. Köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen, hát még hallgatnánk tovább, sajnos az idő az véges, de valahogy így képzeltem el az olvasmányaim alapján Szentkutinak a hagyatékát, hogy ennyire színes, és egyébként csak zárójelbe jegyzem meg, mikor meséltem a barátaimnak, hogy Szentkuti Miklós hagyatékáról szó lesz, akkor az első kérdés, amit nekem szögeztek, az volt, hogy szerintem ma mi tudjuk olvasni Szentkutit, és tudjuk, megértjük, és azt hiszem, hogy velünk van a baj nyilván, vagy ahogy telik az idő, szóval nincs meg az a fajta képességünk, hogy allegóriákban gondolkodjunk, vagy az a fajta műveltség, ami ma már szükségeltetne akár a Pré, akár a Szent Orpheus breviáriumához.